Nagy szeretettel köszöntöm a kedves publikumot, igen, ez a Rádió Café 98.0, Kávézó a világ végén című nagyszerű műsora. Itt vagyunk a stúdióban már mai vendégemmel, Takács Sánta Andrással. Szia, András!
Szia, Márk! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
És hát András, már voltál itt nálam a stúdióban, beszélgettünk már, és hát nyilván ezeket a témákat valamelyest fogjuk is érinteni, mert hogy átfedi a két téma egymást, de akkor az ökológikus, vagy az ökológikus katasztrófa, mint esély, ugye ez volt az ökokatasztrófa, igen, mint esély volt a témakör. Most viszont kijött egy új könyved, a Világ eleje címet viseli, és hát ez nyilván nagyon-nagyon közel áll az én szívemhez, hiszen nagyjából azt a gondolatot fogalmazza meg, amiért ez az egész rádióműsor létrejött, hogy igenis érdemes reménnyel telve dolgozni azon, hogy valami szebb jövőt létrehozzunk, és hogy igenis múlik rajtunk valami. És hát akkor ezt voltál is olyan kedves, és odaadtad nekem ezt a könyvet, amit még én is el tudtam olvasni, mert nekem azért ez nagyon nagy problémát okoz mostanában, hogy keveset tudok olvasni, de ez egy annyira kis könnyen olvasható kedves kis könyv, ugye ezekben ilyen mikroesszék vannak.
Igen, igen. Hát a vékony, ugye, hát ahogy szokták mondani, volt időm röviden írni, tehát igen, erre törekedtem is egyébként, hogy ezek ilyen tömörvelős szövegek legyenek, tehát nem ilyen bőlére eresztett szövegek, és hát nyilván ebben van egy ilyen megfontolás is, hogy akkor talán ezt könnyebben elolvassák, de igazából inkább az van, hogy ilyenekre volt ikletem, és hát szerintem is azt én a bemutatón is elmondtam, hogy a könyv egyik nagy erénye, hogy rövid, tehát.
Sajnos ez akármennyire szomorú is, tudom, hogy te nagyon sokat olvasol, nagyon ez szerencsés, hogy régen én is sokat olvastam, de a mostani életvitelemmel egyszerűen nem tudom összeegyeztetni, és attól tartok, hogy elég sok ilyen ember van, hogy azért nehezen találunk erre időt, meg pont erről beszéltünk itt civilben is, hogy olyan szinten kell versengeni rengetegféle idézőjebb a kulturális tartalommal, hogy hát nagyon nehéz labdába rúgni.
Igen, hát én is kevesebbet olvasok egyébként, sajnos, mint amennyit szeretnék, de hát ezt is megtanultam kezelni. Van egyik kedvenc szerzőm, Oliver Berkman, épp emlegettem itt neked a műsor előtt, neki van az Élet rövid című könyve, amit mindenkinek ajánlok, amit pont erről szól, hogy hosszuk be stresszmentesen az időnket, és neki egyébként nem ebben a könyvben, hanem máshol van egy olyan írása, hogy próbáljuk az olvasni valóinkat úgy kezelni, mint egy folyót, ahelyett, mint egy vödörként kezelnénk őket. Ezt el kell magyaráznom, ugye? Tehát, hogy vödörben ott tornyosul, és egyre több olvasni való, és ahelyett inkább úgy kezelni, mint egy folyón. Egy jönnek, és mennek, és néha kikapunk egyet, és próbáljuk kiválasztani a legfontosabbakat. Szóval itt nagyon-nagyon mazsolázni kell az olvasni valóknál, ez így van, de én azt gondolom, hogy hát nekem, ugye én egyetemi oktató vagyok, ELTE-n tanítok, tehát azt gondolom, ha nem olvasnék, akkor az óriási gond lenne.
És itt rögtön ki is derül, hogy a szokásos normális menetrendjét a műsornak annyira lelkes és izgatott vagyok a könyvvel kapcsolatban, hogy azt így sútba is dobtam, hogy azért mégiscsak be kéne, hogy mutassalak a hallgatóságnak, tehát bő 25 éve foglalkozol tehát ezzel az ökológiai válsággal hivatásszerűen, tudományos megalapozottsággal, egyetemi oktatóként, mint említetted, kutatóként, aktivistaként, és hát ugye azt az új tudományterületet, amely bolygónk emberokozta átalakításával foglalkozik, különös tekintettel az ökológiai válságra, humán ökológiának nevezik, és te humán ökológus vagy, ezt is oktatod, és hát ez egy ilyen nagyon izgalmas, és végülis viszonylag újszerű témakör, ugye? Tehát ez nem tudom, hány éve van humán ökológia?
Igen, hát egyrészt ugye többen, tehát nemzetközileg többen több mindent értenek humán ökológia alatt, de ahogy a mi értelmezzük, meg ahogy általában itthon Magyarországon értelmezik, ez igazából az ökológiai válsággal foglalkozó tudományág, vagy úgy mondanám, hogy az ökológiai válság, tehát klímaváltozás, fajkihalások, talajdegradációs folyamatok, városi légszennyezés, tehát ezek a környezeti
vannak
problémák.
Témák,
igen, tehát ezt hívta az életre ezt a tudományterületet, ezt hívta életre, hogy észrevettük, ez egyébként az 1960-as, még inkább a 70-es évek, hogy mit művelünk a Földdel, ez hogyan hat vissza ránk, más élőlényekre hogyan hat, és hát ezzel kezdeni kellene valamit. És egyébként is jellemző az, hogy a tudomány egyre kevésbé írható le azokkal a klasszikus tudományterületekkel, mint biológia, kémia, közgazdaságtan, szociológia, hanem egyre inkább különböző társadalmi problémák, illetve különböző lehetőségek körül kristályosodnak ki új területei a tudománynak, és az egyik ilyen nagy társadalmi problémakör az az ökológiai válság, hogy ezt meg kell közelítenünk tudományosan, és nem lehet, ugye ezt nem lehet csak szociológusként, vagy csak biológusként, vagy csak közgazdászként, vagy csak kémikusként megközelíteni, hanem nagyon sok ilyen klasszikus tudományterületről kell valamennyi tudás hozzá. Ugye nekünk van egy mesterszakunk, én ott tanítok most már csak az ELTE-n belül, humán ökológia mesterszak, ami pont ezt tükrözi, mondjuk mivel társadalomtudományi karon van, a társadalomtudományok nagyobb hangsúlyt kapnak, de azért van természettudomány is, illetve én tartok humán ökológia tanfolyamot, és ez egy egyéves vagy 10 hónapos tanfolyam, és az is azt tükrözi, hogy hát itt bizony nagyon sok ilyen klasszikus tudományterületről veszünk tudásokat, és ez muszáj is. És nyilván nem értek, én se értek annyira a közgazdaságtanhoz, mint egy közgazdász, vagy a kémiához, mint egy vegyész. Nekem van egy természettudományos alapképzettségem, és hát ebből kiindulva aztán társadalomtudományok felé fordultam, és sok ilyen klasszikus tudományterületről van valamennyi ismeretem. De ez nyilván egy másfajta tudás, ugye nem jobb vagy nem rosszabb, mint az, amikor valaki egy konkrét tudományterületen belül tud nagyon sokat, hanem hát ehhez a problémakörhöz, az ökológiai válsághoz egyszerűen egy ilyen tudással kell rendelkezni, hogy valami értelmeset tudja elmondani, akár a diagnózisról, akár a kiút lehetőségekről.
Mondom, itt inkább az összefüggéseket, a rendszert próbáljátok vizsgálni, tehát amíg mondjuk egy biológus egy adott problémakörre fókuszál, ti pedig azt nézitek, hogy ezek a különböző problémák mondjuk nem mélységében, hanem összefüggéseiben hogyan hatnak, és hogyan hoznak létre polikrízist, ahogy itt nagyon szépen, szép szóval.
Igen, ez egy divatos szó, és az ugye a polikrízisben az ökológiai válság az nyilván ráadásul csak egy szelet, de egyébként nagyon jól látod, a rendszer szemlélet az nagyon fontos a humán ökológiában, és igazából csak akinek van rendszer szemlélete, azt tud igazából ehhez a területhez jól közelíteni. Ez egy nagyon szükséges dolog, és hát valakinek van, valakinek nincs.
Azt tudtad egyébként, nem tudom, hogy hatalmi ilyen meg Gil Christről, akinek van egy nagyon jó könyve, hiszen magyarosan is nem jelent meg, The Master and His Emissary az angol címe, és ő az agyféltekékkel foglalkozik, hogy ugye van a jobb agyféltekét tartja a mesternek, a balt pedig az emissarynek, tehát a szolgának, vagy legalábbis hát aki alá tartozik a mesternek, és hát az a lényeg, hogy a jobb oldali, a jobb agyfélteke valójában ugye a hálózatért felelne, tehát a rendszert tudja jobban felmérni, míg a bal agyfélteke gyűjti be az információkat, tehát az sokkal inkább a részletekben ragad le, mert hogy ő úgy próbálja értelmezni az egész világot, hogy elemeire bontja, és aztán azt próbálja összerakni, tehát ő úgy tekint a világra, mint hogy a daraboknak az összessége, és a jobb agyfélteke az, amelyik azt mondja, hogy köszönöm, ezt az információt elrakom, nagyon fontos, de én egy sokkal nagyobb rendszert látok, és hogy ő egyébként ebből nagyon komoly társadalmi problémát vezet le, mert hogy azt mondja, hogy sokkal jobban előtérbe került a balagyféltek is gondolkodásmód, tehát mindent elemezni akarunk, szét akarunk szedni, miközben a háttérbe szorult a hálózat szintű globális látásmód.
Most ezt a konkrét könyvet nem ismerem, de hát már is megérte ide jönnöm, ugye ajánlunk egymásnak jó könyveket, meg a hallgatóknak, de egyébként igen, valami ilyesmiről van szó. Ezt általánosságban azt lehet mondani, hogy a tudomány túl specializálódott, tehát nagyon mélyre ásunk bizonyos dolgokban, kicsi kérdésekre nagyszerű válaszokat tudunk adni, és hát most már jó ideje, sok évtizeded, lehet, hogy évszázadokban mérhető már, háttérben szorult a nagy kérdések vizsgálata a tudományban. Nem azt mondom, hogy senki nem foglalkozik ezekkel, de ez elég ritka. Ugye nehezebb is tudományos karriert csinálni, ha az ember egy nagy kérdést tesz föl, sokkal könnyebb akkor, ugye akár most egy fiatal pályakezdő kutatóra gondolunk, aki mondjuk a doktori disszertációját, a PhD-ját csinálja, nyilván hamarabb meg lesz, sokkal egyszerűbben tud haladni a ranglétrán akkor, ha egy nagyon jól lehatárolt kérdéssel foglalkozik. De talán, hát Aquinoi Szent Tamástól származik az a mondás, sem szó szerint idézem, hogy sokkal fontosabb az, ha nagy kérdésekről tudunk meg keveset, mint ha kis kérdésekről tudunk meg sokat. Tehát azért az emberiség nagy kérdéseivel muszáj foglalkoznunk, és a humán ökológia tulajdonképpen ezt a generalista tudást hozza be a tudományba, nem, nyilván nem csak a humán ökológia, de ez az új tudományterület is, amikor tényleg azt nézzük, hogy mondjuk jelen esetben, és nyilván ezt is szét lehet bontani kisebb kérdésekre, hogy mi ez az ökológiai válság, miért történik ez, milyen társadalmi folyamatok okozzák, hogyan hat ez ránk vissza, milyen társadalmi következményei vannak, ugye ezek ilyen leíró kérdések, és akkor vannak normatív, vagyis iránymutató kérdések is. Ugye a társadalomtudományokban sokan nem szeretik a normativitást, vagyis azt, amikor meg akarjuk mondani, hogy milyen legyen a világ, irányt akarunk mutatni. A humán ökológia az nyíltan ilyen iránymutató tudomány is, de arról is szól, hogy hogyan tudjuk mérsékelni a bolygó átalakítását, mert látjuk, hogy ilyen mértékben meg ilyen ütemben nagy problémákat okoz, illetve a már bekövetkezett és elkerülhetetlen változásokhoz pedig hogyan tudunk alkalmazkodni. Ugye ez a két normatív kérdés, nagy normatív kérdés is fontos.
És akkor tulajdonképpen ebben a kiskönyvben, a világ elejében megpróbáltad ez irányú gondolataidat egy kicsit összefűzni, hogy mégis adjon valamilyen kapaszkodót, vagy valamilyen iránymutatást nekünk, akik itt vagyunk, és szerintem a legtöbben azért eléggé elveszettnek érezzük magunkat, hiszen a bármilyen hír csatornát megnyitunk, akkor ömlik ránk az olyan információ, ami szerint ez is borzasztó állapotban van, az is borzasztó állapotban, ez is tönkrement, ez se fog működni, tehát nagyon-nagyon nehéz, vagy azt mondja az ember, hogy oké, hát akkor hát ezek szerint ez a hajó elment, vagy egy egyáltalán nem is akar ezzel foglalkozni, te pedig pont kvázi ennek a, hát nem is az ellentét, de egy harmadik utat próbálsz meg ugye fölvázolni.
Igen, na most ugye én ezt úgy hívom a könyvben is, hogy, és így szeretem hívni újabban, hogy a cselekvő remény útja, és most ezt a kifejezést is majd egyébként szívesen magyarázom, ha kell, de inkább még azt ragoznám egy kicsit, amit te is mondtál, hogy mi ez a másik két út. Ugye az egyik, ami hát gyakorlatilag a főáramnak tekinthető ma is, hogy hát így ragaszkodunk a megszokott világunkhoz. De azért látjuk, hogy problémák vannak, ugye például ökológiai válság, és most szűkítsük arra, és hát igen, akkor ki kell egy kicsit zöldíteni a világunkat, de nem vagyunk hajlandók mérásni, úgymond a civilizációnk alapfeltevéseit megkérdőjelezni. És akkor újabban, hát itt Magyarországon, főleg az elmúlt két évben nagyon erőteljesen megjelent az az út is, amelyik azt mondja, hogy hát igazából itt nyakunkon a civilizációs összeomlás volt, ez már korábban is egyébként.
Hát sőt, tulajdonképpen már visszanézünk az emberi történelemben, mindig is a tüstént bekövetkező összeomlást vártuk, tehát hogy ez ja, mindig hogy vagy igen, valamitnek következtében, vagy az úraragjától, vagy az atomháborútól, vagy most éppen az ökológiai katasztrófától.
Na most igen, ez tulajdonképpen az új szövetségig és a jelenések könyvéig vezethető vissza, tehát ugye nyilván a Biblia nagyon nagy hatással volt a kultúránkra. Én azért azt mondanám, vagy annyit mernék kimondani, hogy a nyugati kultúrában van ez. De a nyugati kultúra, a mi kultúránk egy ilyen apokaliptikus kultúra, és nagyon erősen benne vannak szerintem azok a bibliai képek, ahogy jönnek az apokalipszis lovasa és a többi, és valahogy így képzeljük a világ végét, meg az összeomlást. Tehát tényleg nagyon mélyen gyökeredzik ez nyilvánvaló. De ugye válsághelyzetekben felerősödik. Én emlékszem arra, amikor 2008-tól 12-13-ig ugye volt gazdasági válság, akkor is ezek a dolgok felerősödtek, ha még emlékeztek rá, vagy emlékszel rá, vagy a hallgatók, ugye az olajcsúcs, a kőolajkitermelés maximumával kapcsolatos diskurzus, akkor nagyon itthon is, külföldön is sok helyen nagyon élénk volt, aztán elhalt a 10-es évek közepén. Na most hasonlót látunk nyilvánvalóan orosz-ukrán háború, kapcsolódó gazdasági problémák, és a többi ugye a klímaváltozás egyre inkább érezhető hatásai, a 22-es borzalmas aszályos nyár. Ezek mind-mind belejátszottak abba, hogy jött ez a újra felerősödött ez az apokaliptikus és öko-apokaliptikus gondolkodás. És ugye ez meg arról szól, hogy hát igazából egy ilyen Mad Max jövő közelít, és ez ellen már nem tudunk mit tenni, legfeljebb alkalmazkodni, tehát ez egy szélsőségesen alkalmazkodáspárti álláspont. És hát a könyv ez pont erről szól a világ eleje, hogy jó lenne a két, én azt gondolom, hogy szélsőség között, mert ezek elég szélsőséges utak, valami más találni.
Hát a két szélsőség az egyik az, hogy minden szibi szuper lesz, csak kizöldítjük elektromos autók, napelem, minden szuper lesz, marad ugyanígy. A másik vége az pedig az, hogy hát is már napokon belül jönnek a Mad Max autók, és ez egy
zombi apokalipszis,
tehát ez a két szélső pont.
Igen. És ugye ez a középső út, cselekvő remény útja, nevezzük most így, ez azt mondja, hogy egyfelől, és ez nagyon fontos, és nagyon szeretném hangsúlyosan elmondani, egyfelől, én egy percig nem tagadom a problémákat, ugye, ahogy említetted, hát 25 éve hivatásszerűen foglalkozom ezzel, de hát még régebb óta egyébként nem hivatásszerűen, tehát most gimnazista korom óta ez érdekel legjobban. Szóval, és ez már rég volt, több mint 30 éve. Szóval, tehát abszolút látom, hogy milyen, azt gondolom, hogy látom, hogy milyen sanyarú helyzetben vagyunk, és tehát milyen óriási veszélyek, kockázatok fenyegetnek egyfelől. Másfelől viszont ebből nem szabad, és egy helytelen következtetés azt levonni, hogy akkor most már minden elveszett, stb., hanem azt mondom, és egyáltalán nem csak én mondom egyébként, de hát most én írtam erről épp egy könyvet, hogy ebből azt a következtetést kéne levonnunk, hogy egyrészt rengeteg társadalmi energiát, és ami ugye ez rengeteg egyéni energiából adódik össze, kellene arra fordítanunk, hogy ebből a nehéz helyzetből ebből kikecmeregjünk valahogy. Másrészt pedig alapjaiban kéne újra gondolnunk a civilizációnkat, és igazából egy új civilizációt építeni teljesen más gondolati alapokon, és teljesen más intézményi alapokon.
Azért ez nem kis vállalás, de én azon gondolkodtam.
Hatalmas.
Sikerült ez egyébként az ismert történelemben bármikor is bárkinek, hogy tudatosan mondjuk teljes mértékben mondjuk nagyon gyors időleforgását ilyen radikálisan megváltoztassa a társadalmi struktúrát?
Hát ráadásul globálisan kellene ezt. Kisebb léptékekben tudunk ilyen történeteket. Ugye nekem van egy korábbi könyvem, a Közlegelők komédiája, aminek az az alcíme, hogy a közösségek újra felfedezése, mint kiút az ökológiai válságból, és ott szerepel benne egy kis csendes óceáni szigetnek a története, Tikópiának a története. Ez egy olyan mikrokozmikus történet, ami arról szól, hát amennyire tudjuk rekonstruálni, főleg régészeti részben pedig néprajzi antropológiai kutatások alapján. Én ezzel nagyon sokat foglalkoztam, főleg Bódi Balázs doktoranduszommal közösen együtt sokat foglalkoztunk vele, vannak szakcikkeink is a témában, hogy ez a történet arról szólhatott, hogy mint rengeteg más polinés szigeten, elkezdték felélni a forrásaikat, a természeti forrásaikat, szó szerint is maguk alatt vágták a fát, de sok más polinész szigettel szemben itt valami fordulat történt, és ezt nem tudjuk persze tökéletesen rekonstruálni, de valahogy kialakítottak egy ökológiailag fenntartható társadalmat. Nyilván társadalmilag ez nem volt könnyű, tehát például szigorú népességszabályozó intézkedéseket vezettek be. Na de ez egy öt kevesebb, mint 5 négyzetkilométeres sziget, tehát abszolút mikrokozmikus. Tehát ez egy hatalmas feladat, én ezt nem vitatom el, viszont ha ennek nem állunk nagyon komolyan neki, és nem fordítunk erre rengeteg társadalmi energiát, akkor pedig végképp, akkor tényleg jön a zombi apokalipszis. Ugye nagyon szeretem azt a kifejezést, és a könyvben is egyébként többször előjön, hogy mítikus időkben élünk. Ha már itt könyvajánló, van egy kiváló izlandi író, Andri Snær Magnason, nem tudom, hogy az ő Időről és vízről című könyvét ismered-e?
Sajnos nem.
Egészen különleges könyv, ez megvan egyébként magyarul, 3 éve jelent meg, és ez klímaváltozást állítja középpontba egyébként ez a könyv, de tágabban az ökológiai válságról is szól, és szerintem többek között azért nagyon fontos ez a könyv, mert behozza a mítoszokat. Nyilván ő elsősorban a saját népének a mítoszait, és arra mutat rá, hogy ezek mítikus idők, tehát a mítikus hősökre, a mítoszok hős tetteire lenne itt szükség ahhoz, hogy úrrá tudjunk lenni a válságon. Tehát, ahogy említetted, az előzmény nélkül is, tehát nincsenek bevált receptjeink, hogy na most akkor ezt kellene tennünk, ezt és ezt kellene tennünk, mert most itt az őseink megmutatták nekünk az utat, hogy egy ilyen helyzetben ezt és ezt tegyük.
Hát igen, eleve globális, amennyire tudjuk, globális civilizáció nem is létezett ezelőtt, tehát hát ugye, ha csak ezt nézzük, igen, akkor hát igen, ez már ez.
Ugye, ez a civilizáció sem teljesen globális azért, mert bizonyos, még vannak olyan szegletei a Földünknek, ahol nem nagyon jutott el, de hát azért kis túlzással lehet mondani, hogy globális. Tehát valóban, tehát ilyen szempontból az ökokatasztrofistáknak valami, de az ő véleményüknek valami jogossága van, hogy ez egy hihetetlenül nehéz feladatnak tűnik. Másfelől viszont, hát pont ez benne az izgalmas is, ugye, hogy akkor most mit kezdjünk ezzel a helyzettel? Tehát itt ki kéne találni dolgokat, van egy olyan kis mikroeszés a könyvben, hogy használjuk a fantáziánkat, képzeljünk el új világokat.
Hát én ezért szoktam, minden egyes vendéget meg szoktam kérni, hogy vázoljon föl, képzeljen el egy optimista jövőt, ő hogy látná, mert hogy ez, és a legtöbb vendég, ez így nagyon, nagyon meglepi, mert hogy ezen így valahogy így nem is gondolkodik, és hát mondom, hát ha elképzelni se tudjuk, akkor hogyan valósítsuk meg?
Hát ez az, van egy olyan TED előadás, ezt lehet, hogy múltkor is emlegettem neked, Nick Marx, aki egy ilyen alternatív közgazdaságtani intézetnek az egyik vezetője az Egyesült Királyságban, az egyik TED előadásában ilyen nagyon emlékezetesen kezdi a szövegét, mégpedig azzal, hogy Martin Luther King nem azt mondta, hogy van egy rémálmom. Ugye, hát ezt gondolom ismert a hallgatóknak is, hogy sokak szerint a 20. század legfontosabb szónoklata, vagy az egyik legfontosabb, és hát azt mondta Martin Luther King, vagy az volt a visszatérő motívuma ennek a szónoklatnak, 17-18 perc volt, hogy I have a dream, ugye, van egy álmom. És hogy azt mondja Nick Marx ebben az előadásban, hogy ezzel szemben a globális zöld mozgalom azért meglehetősen adós ezekkel az álmokkal, mert folyamatosan azt mondja, hogy I have a nightmare, ugye, hogy itt tényleg hosszú évtizedek óta az ökológiai összeomlásról beszélünk, tehát ez egyáltalán nem újdonság, amit ma hallunk. Az ökokatasztrofisták már a 60-as években léteztek.
Folytassuk innen, András, meg kell egy kis reklámot, meg egy kis zenét játszanunk, és akkor innen a 60-as évektől folytatjuk akkor a zene után.